Társadalmi norma. Ugye ez egy mozgó dolog, tehát hogy ezért nem beszélhetünk időben fix, változatlan kulturális standardekről, tehát simán lehet, hogy ami ma egy elfogadhatatlan, offenzív, kikérem magamnak típusú reakciót kiváltó viselkedés, vagy kommunikációs aktus, az 20 évvel ezelőtt, az simán lehet, hogy ugyanaz a közösség abszolút nem vette volna magára.
Sokszor egy jó szándékú érdeklődő kérdést is hajlamosak az emberek támadó jellegű kérdésnek felfogni, abban az esetben, hogyha nekik azzal a témával kapcsolatosan elakadásuk van.
Amikor kialakítom a kollektív personát, a kollektív királyt, muszáj, hogy valahogy tudatos kapcsolatban maradjak a kollektív árnyékkal, mert a tudattalan kapcsolat mindig veszélyes, és mindig a forradalom az egyik, a libikóka egyik oldaláról a másikra átesésnek a veszélyével fenyeget.
Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Szívügyem, hogy falsúlyos kérdésekről lehessen úgy beszélgetni, hogy ne sértsük meg egymást, de meg lehessen vitatni azokat az aspektusait is ezeknek a témáknak, amik amúgy mindenki számára lehet, hogy nehezek, megterhelőek, izzadságos, erőfeszítést igényel, hogy bele tudjunk menni. Úgyhogy valami ilyesmiről fogunk beszélgetni sokféle szempontból. Itt van velünk Fuller Bianca, pszichológus, Stekler Tamás, aki transpersonális coach, és Berze Márton, az OnLife alapítója, aki egyébként politológus. Nagyon sokféle szempontból beszélhetnénk erről, ugye érinteni fogjuk majd a humort is, érinteni fogjuk azt, hogy mi politikailag korrekt, mi nem, hogyan tesz ez minket szabaddá, és hogyan korlátoz ez minket be. De szerintem mielőtt belevágnánk, azt mindenképpen el lehet mondani, hogy az egy közös érték itt köztünk szerintem, szóljatok, ha mégis úgy gondolnátok, hogy nem. Érdemes úgy viselkedni, és érdemes arra törekedni, és úgy kommunikálni, hogy tényleg senkit ne sértsünk meg. Tehát, hogy ennek a tudat közelben tartásával érdemes elindítani bármilyen kommunikációs aktust. Nektek mi jut eszetek be ezekről a témákról?
Hát nekem azzal kapcsolatban, amit mondtál, egyrészt ennek a, most mondhatnám, hogy lehetetlen vállalása, hogy honnan tudhatom én azt, hogy a másiknak mi az offenzív, mivel az egy rendkívül szubjektív élmény, hogy kinek mi a bántó, ugye, hiszen addig csak feltételezésem van arról, hogy mi a bántó a másiknak, amíg meg nem beszéltem vele. Viszont amikor meg széles rétegnek kommunikálok, akkor erre meg fizikailag nincs lehetőségem. Tehát megint csak feltételezések alapján megyek. Mondhatni, társadalmi norma, vagy korszellem alapján.
És ha már társadalmi norma, ugye ez egy mozgó dolog, tehát hogy azért nem beszélhetünk időben fix, változatlan kulturális standardekről, tehát simán lehet, hogy ami ma egy elfogadhatatlan, offenzív, kikérem magamnak típusú reakciót kiváltó viselkedés, vagy kommunikációs aktus, az 20 évvel ezelőtt, az simán lehet, hogy ugyanaz a közösség abszolút nem vette volna magára. Tehát, hogy ezért ennek van egy oda-vissza hatása, ezért nehéz nagyon a PC-ről beszélni, úgy általában, mert hogy nem is igazán értjük szerintem ezt a fogalmat, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent. Nekem azért tetszik, amit mondtál az elején, hogy abban talán itt van egy egyetértés az asztal körül ülőknél legalábbis, hogy a cél az, hogy ne bántsunk meg embereket. Én inkább talán úgy fogalmaznám meg, hogy ne dehumanizáljunk a kommunikációban senkit, meg ne legyen egy ilyen göbbelszín, nem tudom, futószalag. Ez szerintem konszenzus lehet. Azt, hogy ne bántsunk meg senkit, ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert szerintem ez nagyon sokszor meg egy teljesen legitim eszköz, és egyébként a dű is egy legitim eszköz lehet kommunikációs helyzetekben. Úgyhogy óvnám magunkat attól, de ezzel már lehet, hogy belecsúszok a témába.
Mondd csak.
Kicsit mélyebben, de óvnék attól is, hogy a PC miatt, vagy amiatt, mert azt gondoljuk, hogy van egy ilyen fix standard, ami nem fix, nem vállalhatunk fel egyébként olyan konfliktusos kommunikációs helyzeteket, amiket meg igenis fel kell vállalni, mert ha nem vállalnánk fel, akkor meg, hát hogy is mondjam, nem haladnánk előre, nem tudnánk felszírozni fontos konfliktusokat. Tehát ez ne legyen akadály annak, hogy fontos kérdésekről viszont tudjunk beszélni. Legyen szó bármilyen közegről, munkahelyről, vagy nem tudom, politikai konfliktusról, bármiről.
Vagy akár a párkapcsolatunkról.
Bennem egyébként pont ugyanez fogalmazódott meg, lehet, hogy egy kicsit jobban lerövidítve, de én mindig úgy igyekszem kommunikálni, meg ez, ha már így értékrendről beszélünk, az alap, hogy igyekszem törekedni arra. Szerintem fontos igyekezni törekedni arra, hogy ne bántsunk meg senkit. Viszont onnantól kezdve, hogy ez hátráltat bennünket például az önérvényesítésben, a véleményünk kifejezésében, vagy éppen a fejlődésben, és mondjuk egy érdekütköztetés az nagyon sok fejlődést tud hozni egyfelől egy személyes kapcsolatban, másfelől meg társadalmi kérdésekben is. Tehát, hogyha ebben korlátoz bennünket az, hogy túlságosan PC-ig próbálunk maradni, akkor az viszont már visszajár a csap szerintem. Én azt gondolom egyébként, hogy manapság nagyon sok félelmet okoz az emberben az, hogy kimondjon bizonyos témákat, és nagyon sok mindenről nem beszélhetünk manapság, pusztán azért, mert nagyon sok érzékeny, vagy túlérzékenyített téma van a társadalmi kérdések között, és úgy látom, hogy ezek miatt nagyon sokan tojáshéjakon járnak olyan témákban, amikről igenis kellene beszélni. Legyen szó akár a nemi hova tartozásról, legyen szó akár sokszor a politikáról, legyen szó akár, nem tudom, erőszakról, nemi erőszakról, bűncselekményről, és sokszor egészen egyszerűen azért, mert félünk, hogy valamiben állást foglalunk, elmondjuk a véleményünket, azzal minket skatujáznak, és ezért inkább próbálunk PC-k maradni, próbálunk nem megbántani másokat. Egészen egyszerűen sokszor azért, mert félünk esetleg attól, hogy az a csoport, akit nem szándékosan, de adott esetben megbántunk a véleményünkkel, olyan szinten fogja felhasználni ellenünk az adott információt, hogy az a reputációnkat csökkentheti, vagy esetleg bánt minket olyan szinten, hogy azt mondjuk nem feltétlenül bírjuk el. Így.
És lehet, hogy ez nem is kell állást foglalni, az is lehet, hogy csak érdeklődő kérdéseket feltenni is elég ehhez, hogy valahova beskatujázzanak minket. Nekem az az egyik szívfájdalmam, hogy az érdeklődő kérdések egybe vannak mosva a szándékosan offenzív, érdeklődőnek álcázott kérdésekkel, és azért ez a kettő egyáltalán nem ugyanaz, és én szeretném, ha ebben legalább mondjuk ennek a podcastnek a hallgatói elkezdenének megpróbálni különbséget tenni. Tehát, hogy mint ahogy ennek a podcastnek sem az a célja, hogy megsértsünk embereket, mert most konkrétan erről az adásról beszélek, ugyanakkor lehet, hogy már ennek az egész témának a felvetése, megrágása is ijesztő, sértő, bántó lehet, ha valaki úgy hallgatja. Tehát, hogy nem ez a célja, de elképzelhető, hogy felkavaró lesz.
Nekem erről egyébként az jutott eszembe, ha már meg kell különböztetni, vagy hát fontos, tényleg fontos megkülönböztetni ezeket a kérdéseket, hogy sokszor egy jó szándékú érdeklődő kérdést is hajlamosak az emberek támadó jellegű kérdésnek felfogni, abban az esetben, hogyha nekik azzal a témával kapcsolatosan elakadásuk van. És ez nagyon nehéz, hogy vajon tényleg volt-e benne rossz szándék, és azért kérdezte az adott illető, vagy nem is tud arról az illető, hogy nekem konkrétan azzal elakadásom van, csak egy ártatlan kérdést tett fel. És ez nagyon fontos szerintem felülvizsgálni, hogyha hozzánk érkezik a kérdés, hogy vajon tényleg volt-e a másik félben ártó szándék, és azt is fontos felülvizsgálni, hogy nekem vajon miért annyira érzékeny ez a téma.
Most nagyon érdekes, hogy ti az egyéni aspektust emeltétek ki, tehát ha te mondasz valamit, akkor arra hogyan reagál valaki, de hogy azért ez egy nagyobb keretben is illeszkedik, és én nem akarom elszociologizálni ezt az adást, vagy elpolitológuskodni, de hogy azért azt nehéz nem észrevenni, hogy itt zajlik nagyjából a 70-es évek óta azért egy olyan, tényleg most már 5 évtizedes ilyen mozgás, ahol ezek a hagyományos társadalmi pozíciók alásódnak, és egyfajta ilyen átmenet zajlik az identitáspolitika felé, ahogy látjuk azt, amilyen témákat felvetnek politikusok, és nem csak itthon, ahol ugye az ország első számú közögi méltóság azt hiszem egy ilyen 5 évvel ezelőtt kijelentette, hogy Magyarországon fel van függesztve a politikai korrektség. Tehát ez nem csak nálunk egy jelenség, hát látjuk azt, hogy milyen közögi vagy közpolitikai viták zajlanak most az Egyesült Államokban, abortusz kérdés, melegházasság kérdése és a többi. Tehát, hogy ezek kerültek így a társadalmi közbeszédnek így egy új tópontjába. Tehát, hogy ez nem csak egyéni szinten jelenik meg, és ez azzal kapcsolatos ilyen sérelem és vád és kommentkultúra és a többi minden, ami erre ráépült, hanem ez egy globális jelenség. Vagy hát legalábbis azt kijelenthetjük, hogy így ebben a transatlanti mit szoktak erre mondani, zsidó keresztény, nem tudom még milyen kultúrkörbe, de hogy minden esetre ebben a nyugat, mint olyan közbeszédében, ez most egy ilyen nagyon domináns pozícióban van. Tehát, hogy az, amit ti mondatok, az lehet, hogy egyéni szinten igaz, egyébként igaz az ellenkezője is, szerintem. Tehát az, hogy direkt nem mérlegelem, sőt, hanem felhasználom és fegyvert kovácsolok abból, hogy...
Abszolút.
Hát ártalmatlannak látszó kérdésekkel valójában egyébként nagyon komoly statementeket tegyek, amivel tudatosan rugom meg azokat, akik egyébként is a földön vannak, mert hogy ugye egyébként a PC elvileg ez ellen védene, ez lenne így a funkciója, de én ezt tudatosan teszem politikai előnyszerzés céljából, vagy a frusztrációmat így vezetem le, és a többi. De hogy ennek van egy, szerintem ez egy abszolút egy mainstream politikai jelenség, amiről beszélünk, sőt társadalmi jelenség. Hát ha valaki azért mondjuk az országos, és akkor térjünk vissza kicsit kis hazánkba, napilapoknak, vagy ilyen hírlapok, vagy híroldalaknak, hírportáloknak a komment szekcióját megnézi, az minden csak nem PC. És egyik irányban sem PC. Tehát, hogy azért ez nem hiszem, hogy oldalspecifikus vagy ideológia specifikus dolog lenne, itt nagyon tudatosan megy egy őrjöngés kultúra, vagy én nem tudom micsoda. És az szerintem sokkal kevesebb egyébként, aki tudatosan azért nem mond valamit, hogy azzal ne sértsen meg valakit, mert hogy nem ugyanaz ezeknek a pozícióknak a célközönsége. Tehát amikor te azt mondod, hogy valaki tojásokon lépked azért, hogy ne bántson meg senkit, azt ő valójában, és ez az én állításom is, ez nem lesz egy PC állítás, azt szerintem valójában ő nem a közönsége miatt teszi, hanem azért, hogy azok, akik az ő munkáját megítélik, vagy akik olyan domináns pozícióban vannak, hogy dönthetnek arról, hogy ki az, aki jó, ki az, aki nem jó a nyilvánosságban, ki az, aki hiteles, ki az, aki hiteltelen. Na, a feléjük való megfelelés szerintem sokkal erősebb, mint a közönség iránti megfelelés. Tehát az, hogy nehogy azt írja rólam majd a HVG vélemény rovat, hogy én egy narcisztikus, nem tudom, pszichopata vagyok, aki egyébként meg rasszista is, és ha már itt vagyunk, akkor sorolhatjuk a bűnlajstromát az illetőnek. Szerintem sokkal inkább egy ilyen elismerési játékról szól ez, és ezért nagyon releváns szerintem az a kritika, amit a PC-vel kapcsolatban megfogalmaznak, hogy ez az alapvetően ilyen akadémiai körökből induló valami, ez valójában egy ilyen, nem tudom, egy ilyen felettesén tesz a így extrában még így a társadalom felé, és azt mondja, hogy na, én vagyok a feltartott új, és én meg foglak ítélni az alapján, amit mondasz, és el fogom dönteni, hogy jó fej vagy nem vagy jó fej, és ez nem csak egyének szintjén jelenik meg, ez komplett szervezetekre ugyanúgy igaz. Így jelenthetjük itt cégekről, vagy hát nem én, de mondjuk a New York Times, hogy ez a cég, ez rasszista. És ezért kényszerítheti mondjuk a kortárs beszédmód, meg közbeszéd arra az Apple-t, hogy azt mondja, hogy oké, akkor nálunk mostantól nincs blacklist házon belül, mert hogy ez nem PC. Én nem hiszem, hogy van olyan programozó a világon, aki a blacklist szó használatáról arra asszociálna, hogy hát igen, itt azért a, mi lesz a helyes kifejezés? Afroamerikaiaknak az elnyomatási kérdéséről van szó, amikor ezt a szót kimondom.
De szerintem ez azért vegyes. Tehát a motiváció vegyes, hogy szeretném a közönség véleményét is, vagy a megbecsülését is megtartani, meg a, most nem magamról, hanem általánosságban beszélek, hogy azért mind a kettő lehet nagyon erős negatív hatása egyik vagy másik jóindulatát valaki elveszíti. És szerintem arról van szó, mármint ebben a különbözőségben, hogy mi az egyén szintjét máshogy ragadtuk meg, hogy szerintem Bianca is, meg én is sokkal többet foglalkozunk olyan emberekkel, akik nem mernek kiállni magukért, meg nem merik elmondani a véleményüket, és nálunk talán ők felül vannak reprezentálva, de valóban az a benyomásom, hogyha kicsit kintebb lépek a saját buborékomból, hogy úgy mondjam, hogy sokkal gyakoribb, hogy valaki minden kontroll nélkül azt gondolja, hogy bármit kimondhat, és hogy feljogosítottak az emberek bárkinek a külsejét, bármiét egyből pellengére állítani.
Mert hogy nem lehet csak a felét felszabadítani a pszichének. Tehát, hogy az, és szerintem itt azért zajlik ebben is egy ilyen folyamat, hogy azt mondod, hogy jogod van arra, hogy elmondd, hogy miben hiszel, ki vagy te, itt vannak ugye a szabadságok. Ugye milyen érdekes egyébként a gyűlöletcsoportok szoktak a szólásszabadságra, stb. Hivatkozni. És ez szerintem a pszichológia, most nem azt mondom, hogy részben, jó nagy idézőbe értsétek, kérlek, bűnös ebben, de hogy valójában érvrendszerek sokasságát szolgáltatták az ilyen nem tudom, ilyen hivatásos gyűlölködők számára, hogy igazolják azt, hogy én kimondhatom, tehát hogy ez én vagyok, nekem jogom van el kifejezni az érzéseimet, és a többi. Tehát miközben ti azokkal dolgoztak, akik valójában ennek mondjuk a hátrányait megszenvedik, vagy akik nem képesek ezt megfejlődni, vagy megugrani, hogy kimondják a véleményüket, nagyon sokan egyébként éppen tőletek veszik részben az érvkészletüket arra, hogy miért gyűlölködhetnek 0-24-ben mondjuk Facebookon, hiszen ő csak elmondja a véleményét, felvállalja magát, meg önkiteljesít, és a többi. Tehát ez, amit mondtál, persze. Tehát ez egy oda-vissza játék, ezek egymástól kölcsönzik, és kapják részben az erejüket. És szerintem ez egy nagyon fontos aspektusa annak, amikor én azt mondom, hogy ez az egész a valójában ebben a késői, vagy ilyen kortárs kapitalista logikába illeszkedik, hogy itt ilyen vélemények árupiacát látjuk, ami minden egyformán értékes. Most nem akarom elvinni a beszélgetést, hogy emellett a tények leértékelődés az hogyan ide, de egyébként részben ez is ide kapcsolódik. Minden vélemény értékes, véleménypiacok vannak, neked jogod van kiválasztani, hogy mi a véleményed, és ezt jogod van kimondani, miközben a PC elvileg egy olyan semleges közös minimumnak kellene lenni, ami meghatározza azt a játékszabályt, ahogy együtt élünk ebben a társadalomban, gyűlölködők és azok, akik irány gyűlölködnek. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes játék, és nem látni a végét, mert hogy én azt látom, hogy ebből egyébként óriási pénzeket csinálnak mindkét oldalon, teszem hozzá. Tehát a PC-ben is iszonyatos pénz mozog, és a nem PC-ben is iszonyatos pénz mozog. Úgyhogy ez valószínűleg velünk marad.
Nekem ilyenkor mindig az a gondolatom, és nyilván ez egy nagyon utopisztikus gondolat, de tök jó volt hallani ezt a társadalmi kontextust kicsit kibővíteni, mert én pszichológusként inkább az egyén szintjén szoktam gondolkodni, és abban abszolút egyetértek, hogy egyén szintjén abból a mintából tudok meríteni, akikkel én együtt dolgozom, viszont tök jó látni ennek a másik oldalát. Kicsit úgy érzem, hogy ugyanarról a jelenségről beszélünk, csak a két végletet ragadjuk meg, és nagyon érdekes azt látni, hogy teljesen igazad van abban, hogy egy feljogosító, vagy inkább úgy mondom, hogy felbátorító gondolat egy visszafogott ember számára nagyon hasznos, de ugyanazt a gondolatot egy amúgy is feljogosított embernek mondjuk el, akkor sajnos ő azt tudja önigazolásra használni. De ez nem csak a PC-ben van így, hanem bármilyen más témában is. Ha valakinek azt mondják, hogy légy egy kicsit bátrabb, és amúgy önbizalomhiánnyal küzd, az neki segít. Viszont, hogyha ezt egy olyan embernek mondják, aki amúgy túlságosan lehengerlő sok helyzetben, akkor őt még inkább feljogosítja. Úgyhogy szerintem ezt azért fontos így szem előtt tartani, hogy igen, ez a pszichológiának a velejárója, de szerintem épp annyi haszna van az ilyen szabályoknak, mint amennyi hátránya. És hogyha tudjuk erősíteni azt az oldalt, aki egyébként kicsit gyengébb, kevésbé tud kiállni magáért, akkor az egyensúlyt talán el tudjuk tolni abba az irányba, hogy ők jobban vissza tudják fogni a túlságosan feljogosított réteget.
Én nem akartam rátok húzni ilyen értelemben a vizes lepedőt, mert hogy ez akár a saját szakmánkban, itt ugye vezetőfejlesztéssel, people managementtel, és azon is menedzserekkel foglalkozunk, ott ugyanezt látjuk. Tehát egy vezetői tréningen, ha kiállsz 30 értékesítő elé, vagy még értékesítési vezető elé, és azt mondom nekik, hogy legyetek empatikusak, akkor egyrészt kiröhögnek, kezdjük itt, másrészt pedig nem fog, tehát nem fog átmenni ugyanígy. Viszont, hogyha odaállsz, és azt mondod sőt, jönnek ugye be a sztereotípiák, hogy most ide kit hozzak, de mondjuk, hogyha a diszkát nézzük, akkor ez az inkább kapcsolatfókuszú, viselkedési típusú vezetők elé, és ezt elmondod, akkor ők meg azért nem fogják érteni, amit mondasz, mert hogy ők meg eleve azok. Tehát, hogy itt érzem azt, hogy minden szakmának megvan az a típusú felelősség, akkor visszatérve arra, amit a bevezetőben mondtál, Évi, hogy hát, hogy hozzáigazítsa a közönséghez azt, amiről beszél, és hogy ezt egyébként tudás anyag szintjén is leképződjön, ezért nem hiszek az ilyen univerzális mindenkinek minden jó, amit én mondok típusú dolgokban. Hál' Istennek egyikötök oldalán se fedeztem föl ilyesmit soha, hál' Istennek.
Mielőtt elvállaltad a szereplést,
azért néztem utána mindenki. Néztem, igen. Úgyhogy ez azért nagyon-nagyon veszélyes, és ezért nagyon veszélyes egyébként definiálatlanul, ugyanezért veszélyes definiálatlanul beszélni a PC-ről, mert hogy az sem egy egységes dolog. Nem is ugyanazt értjük rajta itthon, mint mondjuk az Egyesült Államokban. És amikor ilyen kontextus nélkül veszünk át egy másik kulturális térből egy fogalmat betesszük ide, és azt mondjuk, hogy akkor ezzel éljetek, és erről beszélgessetek, és ezen vitatkozzatok, azt szerintem borzasztóan félre tud vinni mindent. Az erről való kommunikációt legalábbis biztosan.
És akkor mondtad, hogy beszélsz erről, definiálatlanul beszélni, akkor hogyan definiálnád te a politikai korrektséget?
Hol? Tehát ugye nekem itt ez a kérdésem. Ha itthon szerintem ez alapvetően nyelvi kérdés.
Aha.
Tehát most amennyire én a PC-t nem vagyok szakértő, ezt jó itt az elején leszögezni, hogy amatőr műkedvelő vagyok ilyen témákban, de itthon a PC alapvetően egy nyelvi kérdés, és döntően egyébként például az etnikai kisebbségeknek a nyilvánosságban történő reprezentációja kapcsán merül föl 10-ből 9-szer. Most itt a legutóbbi ilyen ügy mondjuk a 2015-ös menekült kérdés, amikor ugye tudatosan a migráns szóval írták le ezeket a menekülteket, akkor ebben nem azok a típusú kontextusok rajzolódtak ki, mint ami mondjuk az Egyesült Államokban, hogy nálunk alapvetően a migráns szó az egy más etnikumot jelölt, és nem mondjuk azt, hogy szegények. Miközben például az Egyesült Államokban különösen nagy, is mondjam, fókusz van azon, tehát sokkal színesebb ilyen szempontból a jelentéstartalom, mert ott lehetnek testi fogyatékossággal összefüggő kontextusok, vagy jövedelmi helyzettel összefüggő kontextusok, a korral összefüggő kontextusok, és persze itthon is megvan az, hogy nyugger, meg nem tudom, birodalmi lépegető, ugye járókeretes nénére, stb. Ugye ezek a nem PC poénok. De azért, amikor a PC-re gondolok, mégsem erre gondolok, hogy ageista vagyok. Erre sincs jó magyar szó. Na mindegy, szóval értitek. Úgyhogy ezért nehéz erről beszélni. Itthon ez szerintem abszolút egy ilyen etnikai kérdésként jelenik meg, és az erről való beszédmódként. Az Egyesült Államokban viszont ez egy politikai követelésekkel vastagon átitatott valami, a politikai korrektség. Tehát ott sokkal inkább a nyelven keresztül hogyan tudunk társadalmi mérnökösködést végrehajtani. Ilyen szempontból szerintem iszonyat nagy a különbség, tehát amikor itthon a Puzsér a PC terrorról, meg egyebekről beszél, akkor ő valójában nem a magyar helyzetről szól, vagy nem a kelet-közép-európai helyzetről, hanem a tőlünk nyugatabbra lévő társadalmi diskurzusokat másolja át ide. Sokszor ezért érthetetlenek egyébként szerintem, nem az ő publicisztikája, azok nagyon is érthetőek, de hogy mondjuk bizonyos törvényjavaslatok, amik mostanában napirendre kerülnek, vagy bizonyos népszavazási kérdések, ezek mind egy ilyen átemelt Ctrl-C, Ctrl-V diskurzusok, és nem véletlenül nem működik szerintem. Tehát, hogy mi még nem szerencsére, vagy nem tudom, nem tartunk itt, hogy ezek legyenek így a viták középpontja. Nem tudnám. A minimumokon túl nem tudnám a PC-t megragadni, amiről az elején is beszéltünk. Tehát, hogy egy alapvetően semleges, a valamilyen szempontból hátrányt szenvedő csoportokkal szemben érzékeny, elfogadó, nem dehumanizáló beszédmódot terjesszünk el annak érdekében, hogy tudjunk normálisan együtt élni. Szerintem ez lenne a PC, és minden, ami ezen túl van, az már nagyon véleményes, és ott viszont már nagyon is bejönnek más ilyen ideológikus elemek.
Ez nagyon érdekes volt, amit mondtál. Visszatérnék oda, amit az előbb kiemeltél, hogy Bianca és Évi, mintha nagyon az egyéni oldalról közelített volna, ugye ezzel szemben te pedig inkább a kollektív oldalról. És beállnék most ide a kettő közé, mert szerintem ez találkozik.
Legyél PC.
Szerintem pont nem leszek annyira, de hogy... Említetted, hogy olyan, mintha lenne egyfajta a kollektív szuperego?
Elképzelhető, mert néha nem emlékszem arra, hogy mit mondok, de igen.
A feltartott új.
A feltartott új.
Az biztos, hogy mondtam.
Ezt hogy értetted?
Hát itt a beszélgetést megelőző beszélgetésben már felmerült ez a nem olyan régen történt Puzsér-Gulyás beszélgetés, a felkérdezés napja, azt hiszem ez volt ugye a címe. És akkor ott Puzsérnak volt egy mondata a Gulyás felé, hogy hát valójában te ezt viccesnek tartod, csak a fejedben élő komisszár nem engedi meg, hogy röhögjél. Én ez alatt értem ezt a feltartott újra, hogy minthogyha a PC az egy rohadt nagy ilyen mutató új lenne, hogy nem szabad kisfiam, ne csináld, mert ez rossz dolog. Ja, kb. Ez.
Tehát akkor az, mondhatni az uralkodó társadalmi narratíva, az internalizált uralkodó társadalmi narratíva, vagy az ő számára követendő értékrend belsővé tett képe?
Hát szerintem pont ez a helyzet, hogy nem belsővé tett képről beszélünk, hanem egy hát mint a bevásárlókocsi teszt, hogy magadtól tolod vissza a bevásárlókocsit, hogyha végeztél az Osamban, vagy a pénz miatt tolod vissza, vagy azért, mert a Bisztiboly ott áll melletted, és addig néz szúros szemmel, amíg vissza nem tolod. Szerintem a PC még a Bisztiboly. Itt az a kérdés, hogy vajon ez ennek egy része beépült-e már, szerintem igen, de hogy azok az egyébként szélső értékei, amik most megvannak a PC-ségnek, azok viszont még biztosan nem. Tehát a társadalmi nemek különböző variációiról való beszélgetés, vagy gondolkodásmód, vagy az, hogy milyen semleges névmásokat használjunk, meg az ehhez hasonló ilyen ma még nagyon idegennek ható dolgok, azok viszont még nem internalizálódtak. Itt az a kérdés, hogy ezek fognak-e? Nem tudom, hogy fognak-e fogalmasni.
Erre szeretnék mindenképpen rákapcsolódni, mert ugye a kifejezés, amit használtál, az a szuperego, az egy freudi kifejezés, és hogy én nem innen közelítenék, hanem a jungi oldalról, de hogyha mondhatjuk ezt a komisszárt, ezt a szuperegót valamiféle társadalmi szerződésen alapuló szabálykövetésnek, a kollektív tudatban lévő egyik meghatározó irányelvnek, akkor én behoznám ide azt, amit Jung mondott, és méghozzá olyan szemszögből, hogy ha beszéltünk politikai korrektségről, mint kollektív irányzatról, akkor mindenképpen valamiféle, tehát ha én a kollektívát valamiféleképpen fehérre szeretném festeni, tehát hogy mi nagyon jó emberek vagyunk, akkor egy pszichés törvényszerűség mentén ennek ki fog alakulni egy kollektív árnyéka, az, hogy mi egyébként nem vagyunk olyan jó emberek, mint aminek gondoljuk magunkat, tehát, hogy van bennünk nagyon sok freudi kifejezéssel idimpulzus, tehát nagyon sok ösztönös késztetés, háborúra való hajlam, ellenségeskedésre való hajlam, maga az, hogy egy állati testben élünk egy emberi intellektussal, tehát ez valahova menni fog. Tehát, hogy ezzel valami történik. Tehát, hogy ugye van egy kvázi egy kollektív perszónánk, hogy mi mennyire szép szabálykövető emberek vagyunk, és ennek a mentén kialakul majd egy kollektív árnyék is. És akkor mi történik ezzel a kollektív árnyékkal, itt a kérdés. És hogy Jung ugye beszélt az archetipusokról, ami Freudnál egyébként már nem megtalálható. Szóval egy kis lábjegyzet, hogyha valaki ezt ebben nincs otthon. Tehát, hogy Freud úgy képzelte el a tudattalant, hogy az egy ilyen fortyogó üst, nem struktúrált, és csak egyéni szinten képzelte ezt el. Jung pedig azt mondta, hogy ez nagyon struktúrált, és van személy és kollektív vetülete is, és kollektív minden, ami nem a te személyes történetedből ered. Tehát ami mondhatni, hogy ami megjelenik a mítoszainkban, a történeteinkben, hogy amit antropológiai kutatások által fel tudunk tálni, hogy amúgy így szokott gondolkodni az ember, tehát ami nem a te személyes sorsod jellemző, ez a kollektív tudattalan, és itt laknak az úgynevezett archetipusok, vagyis ősképek, ezek a pszichológiai rendezőelvek. És ha azt mondom, hogy mondtad ezt a komisszárt, hogy ez a király, ez egy meghatározó uralkodó vagy uralomra törő tényező a kollektív társadalmi pszichében, akkor visszamegyünk egészen az udvartartásig, mármint hogy a középkori udvarokig, és ott a király mellett megjelenik a bolond archetípusa is. És a bolondban az volt az érdekes, és itt fogom most bekötni azt, hogy miért lehet értelme annak, szerintem ez most az én felvetésem, hogy egy olyan társadalomban, ahol törekszünk a politikai korrektségre, a humor valamiféleképpen mondhatni egy közös társadalmi szerződés alapján politikailag inkorrekt tudjon maradni, politikailag nem korrekt tudjon maradni. Ugyanis, amikor van ez, tehát, hogy van a már fejlettebb tudati szint a király, és a hozzá képest inferior vagy fejletlen tudati szint a bolond, akkor az nem szűnhet meg teljesen, mert akkor az valamilyen szabályzatlan, nagyon erőszakos formában fog feltörni. Tehát Freud beszélt itt a szublimációról, vagy amit jungiánus körökben emlegetnek, ezek a kieresztő szelepek. Tehát mit csinálok azzal a nagyon sok feketeséggel, amiről én holnaptól azt akarom mondani, hogy nem létezik. És a humornak itt lett egy nagyon fontos szerepe, mint kieresztő szelep, ugyanis a bolond volt az, aki a királyi udvarban amnestiát élvezett. Tehát ő volt az, aki olyan dolgokkal viccelhetett, olyan dolgokkal szembesíthette a királyt, mondhatni a regnáló tudati szintet, amit egyébként senki más nem tehetett meg. És hogyha a politikai kollektív címén elveszem ezt, és egyébként ez is egy olyan kijelentés majd, hogy aki akarja, hogy mondjuk teszem azt, ezt felírtam ide magamnak, hogy a fekete humor, vagy a tabu témákkal való viccelés nem egyenlő a viccesen megfogalmazott verbális abúzussal. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, mert aki akarja, majd ezt is ki lehet forgatni persze, mint mindent. hogy akkor, ja igen, akkor most már tolhatok olyan humort, amit már nagyjából 30 éve nem használunk, csak azért, mert ez egy kieresztő szelep. Tehát, hogy a kieresztő szelep, meg az is, amit ki kell ereszteni, az is változik, mint ahogy te is mondtad ezt, hogy ugye ez is egy mozgó fogalom, hogy mit nevezünk politikai korrektségnek és a többi, tehát ez egy aktív társadalmi diskurzusnak a része. A bolond archetípusa itt jön be a képbe, tehát hogy a bolond azért nem lefejezhető, mert akkor a társadalmi árnyék, a kollektív árnyék úgy tennénk, mintha nem létezik, és onnantól kezdve még kockázatosabb az, hogyha valamiről még csak vicces formában sem lehet beszélni. De hogyha meg lehet tartani a humoristákat úgy abban a szerepben, ahogy a királyi udvarban meg voltak tartva a bolondok, akkor ez a társadalmi kiegyenlítő szerep funkcióját is ellátja. És azt írta Jung az archetípusok és kollektív tudattalan című könyvében, hogy a csaló kollektív árnyékfigura, minden egyéni inferior karaktervonás összegződése. És ez ezért nagyon fontos. Tehát, hogy amikor kialakítom a kollektív personát, a kollektív királyt, muszáj, hogy valahogy tudatos kapcsolatban maradjak a kollektív árnyékkal, mert a tudattalan kapcsolat mindig veszélyes, és mindig a forradalom az egyik, a libikóka egyik oldaláról a másikra átesésnek a veszélyével fenyeget.
Te behoztad ezt, hogy ez nem biztos, hogy egy belső vétett értékrend mentén van. Én is inkább a felé hajlok, hogy itt nagyon jó kislányok, meg jó kisfiúk akarunk maradni, és nem arról híresek a jó kislányok, meg a jó kisfiúk, hogy már belsővé tették, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, hanem nem csinálják, mert meg lesznek fenyítve otthon a szigorú anya vagy apa által. És hogy ebbe a jó kislány és jó kisfiú szerepbe beleragadva valahova ki fogjuk szervezni a felelősségvállalást, meg a felelősséget, meg az értékrendet.
Itt egy nagy kérdés egyébként, ugye említetted ezeknek a feszültségeknek a kirobbanását, hát szerintem ezt látjuk nap mint nap, hogy ez a típusú feszültség robban ki az emberekből. Ugye nagyon érdekes, hogy a pszichológiai szempontból szépen összefésülődik a társadalomtudományoknak a megfigyeléseivel. Tehát, hogy itt emlegettem is, hogy a Norbert Eliasnak van egy 19. Több mint 100 éves könyve, ami azt vizsgálja, hogy a középkortól napjainkig hogyan strukturálódott a civilizáció, és hogy emiatt már cikivé vált az, hogy ököllel rendezzünk problémákat, és nem csak az vált cikivé, hogy koszos a kezünk, hanem az is, hogyha mocskos a szánk, és a többi. Tehát, hogy egyszerűen tudjunk együtt élni, gyakorlatilag ennek ez volt a lényege, de hogy ennek, tehát az úgynevezett civilizációnak, vagy hogy civilizáltá válunk, ennek a feszültségei nem vezetődnek el, nem vezetődnek le. Hát attól, hogy betiltod az agressziót, vagy az agresszív beszédmódot, az agressziót magát nem tiltottad be az ember fejében, nem kapcsoltad ki azt a gént, vagy azt a tanult viselkedést, és akkor nem akarok kinyitni még egy ilyen Pandora szelencét, hogy akkor ez most mitől van. Tehát ez valahol elcsatornázódik. Belegondolt valaki abba, hogy vajon van-e köze ennek a szerintem egyébként tudatosan lefolytott, semlegesítő, ilyen neutralizált diskurzusnak az iskolai lövöldözésekhez például? Hogy korábban volt mondjuk 10 évente egy ilyen, most meg nagyjából 2 hetente? Halomra lövik egymást az amerikai gyerekek? Vagy ezelőtt mondjuk, nem tudom, 50 évvel a vallási szektáknak az erőszakos fellépései? Mert ugye ez még Waco, Texas, tehát az még a 90-es években is volt. Tehát, hogy valahol én azt érzem, és itt kapcsolódnék rád vissza, hogy valahol ezek a feszültségek kijönnek. Én nem mondom, hogy a PC miatt, úristen, tehát, hogy na mindjárt nyilvánosítél össze elé kell állnom. Én nem mondom, hogy a PC miatt lövöldöznek a gyerekek az iskolában, jó? Tehát, hogy nem ez az állítás. Ez szerintem egy jól mutatja azt, hogy le lehet dugózni mesterségesen feszültségeket, de akkor abból robbanás lesz, és valahol ki fog robbanni. Sorozatgyilkosságokban, iskolai lövöldözésekben, szerhasználatban, pornófüggőségben, és mit tudom én még miben. Tehát, hogy ezek valahol ki fognak jönni, főleg, hogyha nagyon erősen próbáljuk őt, minél erősebben nyomjuk le, annál valószínűbb, hogy ez valahol máshol kétszeres erővel fog kirobbanni. Ezért tartom egyébként nagyon veszélyesnek a túltolt PC-t.
De ez egy összetett kérdés, nyilván, mint ahogy mondtad is, hogy nem állított, hogy egy az egybe függ össze, hanem nagyon sok hatás miatt gondoljuk azt, hogy ez így veszélyes.
Nekem erről az jut eszembe, hogy ugye a humort, a pszichológia egy érett, fejlett megküzdési stratégiának, megküzdési mechanizmusnak ítéli, és szerintem pont ez az, amit sokszor akár egy sötét humort is elnyom, vagy betilt a túlzott PC ideológiája vagy gondolata, pedig valójában akár a sötét humor, akár egy normál viccelődés pont arra szolgál, hogy azt a feszültséget, amiről most ti is beszéltek, egy kicsit kikönnyítse, de mégis kifejezésre juttathassa. Nyilván ehhez megfelelő érzelmi intelligenciával kell rendelkezni, hogy az ott és akkor történjen meg az a sötét, humorú elszólás, ahol egyébként ezt megfelelő módon tudják fogadni, de nagyon sok pozitív hozadéka van az egyének szintjén annak, hogyha képesek vagyunk nehéz témákról, néha ha viccelődve beszélni, nem véletlenül vannak a humoristák, vagy például az az archetípus, amit te is említettél. És hogyha ezt egészen egyszerűen letiltjuk azért, mert nem PC, hogyha nem tudom, a homoszexualitással viccelődök, akkor egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy ez a felgyülemlet, feszültség, agresszió valahogy csatornázásra kerüljön. Nem találnak az emberek ehhez más eszközt, mert egyébként valószínűleg ez sokszor a legegyszerűbb eszköz, és emiatt történhet meg szerintem például az is, amit te említettél, hogyha az egyén szintjét vizsgáljuk.
Csak erről az jut eszembe, hogy joggal mondják szerintem a víztárgyává tett csoportok, hogy oké, de miért rajtunk vezeted le a feszültséget, vagy miért rajtunk köszörülöd a nyelvet, stb. Szóval, hogy nyilván ez is egy veszélyes játék, ahogy Tamás mondta, az könnyen álcázódhat ártalmatlan humornak, és egyébként megbántalmazás. Tehát, hogy az sem mindegy, hogy én, aki a fekete humor eszközével szeretnék élni, na miért pont rajtuk viccelődök? Szóval, hogy azt sem hiszem, hogy teljesen független az egyéntől, aki kimondja ezeket a poénokat.
Meg hát szerintem ez egy hatalmas művészi kihívás is, hogy mondjuk egy pályaszéléről, nem stand-uposként, amit én látok, hogy szerintem egy hatalmas művészi kihívás is, hogy ahogy te is mondtad, Bianca, hogy legyen olyan érzelmi intelligenciájú humoristának, mert hogy a bolond, mint archetípus, nagyon közel van a bölcs archetípusához is. Ugye erre szokták mondani, ez a crazy wisdom, ez az őrült bölcsesség, tehát hogy nagyon sokszor egyébként a faluban régen, amíg mondhatnom azt, hogy amíg nem volt intézményesítve mondjuk a 19. században a mentális betegségek kvázi kényszerkezelése vagy üldöztetése, addig szándékosan, tehát hogy helye volt egyébként a bolondnak, úgymond, a faluban, mert hogy nagyon sokszor olyan funkciót látott el a közösségben, amire a közösségnek szüksége volt, tehát hogy megtartották, hogy volt helye, és hogy nagyon sokszor sok bölcsesség jön abból, hogy nem a domináns, nagyon intellektuálisra, az intellektualitásra alapozó egónkból jönnek válaszok, hanem valahonnan teljesen máshonnan, valamilyen nagyon spontán, intuitív és mégis nagyon igaz, felszabadító dolog jön ebből. Szóval nagyon közel áll a bolond archetípus a bölcs archetípusához, és hogyha azt nézem, hogy ez művészileg nagyon nagy kihívás, hogy legyen olyan érzelmi intelligenciám, és legyen olyan minőségű a humor, hogy elbírja a poénnak a rossz karmáját.
A bolondot többször is szóba hoztad, de egyébként nagyon, nagyon tetszik az egyik előadásunkban, amúgy mi is erről beszéltünk, hogy üzleti környezetben milyen hasznos az, hogyha egy vezérigazgatónak is van idézőjelben egy udvari bolondja, tehát aki következmények nélkül, pozícióvesztés félelme nélkül elmondhatja azt, hogy mi a helyzet. Viszont azzal már nem teljesen értettem egyet, amikor azt mondtad, hogy ez lehet, hogy valamilyen más típusú forrásból támaszkodik, mint a mi intellektuális. Lehet, hogy onnan is táplálkozik, de hogy ennek igenis van intellektuális ereje, vagy töltete, és szerintem itt jön be az, ami elválasztja a humornak átszázott gyűlölködést, meg a tabu döntő fekete humort, hogy valójában szerintem ott igenis van egy nagyon mély intellektuális különbség a kettő között. Tehát egy Ricky Gervais az nagyon is egy intellektuális síkról, vagy egy intellektuális térből is meríti a poénjait, és építi föl azt a humor eszköztárat, amivel dolgozik, tehát azt szerintem pont, hogy nem az ösztön megnyilvánulása, hanem az intellektuálisnak az átragyogása az ösztön fölött, és ugye ha most a retorikából merítünk, akkor azt meg azért nagyon jól tudjuk, hogy legtöbbször ezek akkor működnek, vagy ami mindig minden körülmények között működik, és PC lesz, az az önirónia. Tehát nem véletlen, ahogy ő magát, és most akár a sorozata, most hirtelen amit eszembe az a sorozat, aminek ő volt a címszereplője egyébként.
Afterlife.
Így van. Hát ugye abban mindig ezzel kezdte, hogy én egy dagadt állatként mondom, amit mondok, és a többi, és már is azonnal ott volt, már is lejött a mi szintünkre idézőjelben. És ő ezt egyébként a műsoraiban is rendszeresen él az önirónia eszközével. ott lényegében hát alászáll, ahogy te is fogalmaztál, tehát lejön erről a magas pozícióra. Tehát, hogy szerintem nagyon is van intellektuális síkja annak a típusú tabudöntő, nem PC fekete humornak, ami ilyen értelme viszont nem csak feszültségforrás, vagy feszültség elvezető, vagy ilyen feszültség levezető funkciója van. Szerintem ez egy nagyon, erre a kritikára oda kéne figyelni, amit a stand-up fogalmaz meg. Nem véletlenül, hogy ez a műfaj, ahonnan indult ez a nyilvános beszédnek a punkja. Ez az utca hangja, amit tök jó lenne meghallani, mondjuk a, nem tudom, New York Times szerkesztőségben, vagy a Columbia milyen előadói kis kafetériájában, hogy mi zajlik valójában.
Engedjétek meg, hogy egy mondat erejéig megszakítsuk a beszélgetést. Hálás vagyok az Önazonos Vagyok Klub tagjainak, mert a klubtagságuk lehetővé teszi, hogy sok emberhez eljussunk ingyenesen ezzel a podcasttel. Tehát valójában ez értékteremtő tud lenni. Csak nagyon nem mindegy, hogy ki használja, mire használja, hogy használja.
Egyébként erről pont olvastam egy kutatást a fekete humornak a használatáról a sötét triád személyiség jellemzőkkel rendelkező emberek körében, és például ott ugye megállapították, hogy leginkább a sötét humort a mondjuk egy pszichopata jellemvonásokkal bíró ember arra használ, hogy másnak a státuszát rombolja, vagy egészen egyszerűen csak azért használja, mert nem tud empatizálni. Még mondjuk egy narcisztikus jellemvonásokkal rendelkező ember leginkább arra használja a sötét humort, vagy a humor eszközét, hogy a saját státuszát növelje. Nem feltétlenül az a célja, hogy a másikét leértékelje. Még mondjuk egy machiavelista személyiségjellemzőkkel bíró ember leginkább manipulációra használja. Bármelyik motivációt is nézzük, a három közül egyik sem arról szól, hogy feszültséget vezessek le, vagy pedig előrevívő témákat próbáljak meg könnyedebben kommunikálni.
Ez nem egy ilyen Midas király effektus? Tehát, hogy bármihez nyúl egy, nem tudom, egy machiavellista, annak így is úgyis manipulatív célja van? Tehát, hogyha csak ha ennyire lesarkítjuk, vagy lekerekítjük ezt a személyiséget egy ilyen típusra, egy ilyen jellemvonásra, akkor lényegében ő bármilyen eszközhöz nyúl, abból manipuláció lesz. Tehát, ha ez önmagában szerintem magát a fekete humort biztosan nem diszkreditálja.
Abszolút nem.
Én sem úgy értettem, amit Bianca mondott.
Oké, csak szerintem ez fontos tisztázni, hogy amikor ilyen dolgokról beszélünk, hogy akkor most ez tabusító, vagy nem tabusító, vagy lehet-e, nem lehet. Hát igen, tehát ez szokásos ez a balta, hogy most lehet az Sztálin kezében a gyilkos fegyver Trotszki fejében Mexikóvárosban, meg lehet az, amivel felvágjuk a fel. Szóval, ja.
Nagyon érdekes, még az jutott eszembe, hogy volt itt szó a tojásin járkálásról, és arról, hogy ugye például humoristáknál is szerintem, inkább külföldi humoristáknál követem ez, de hogy sokaknál megjelent az például, hogy félnek például az online retorziótól.
Szerintem ez nem csak humoristák régen.
De hogy igen, de ugye a humorista az jellemzően egy olyan helyzetben van, ahol ő nagyon hamar megtalálhatja ezt, mert ugye neki, tehát valamilyen fajta képpen egy társadalmi szerződés alapján vállalt feladata, hogy tabu témákról vicceljen. És nekem most az jutott eszembe, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a fehérre mosott kollektív persona és az ennek a mentén kialakuló kollektív árnyék, hogy mint minden árnyékkal való találkozásnál, hogyha már beszéltünk arról, hogy a csaló az a figura, aki megjeleníti a kollektív árnyékot, vagy a bolond archetípusa, hogy mindegyiknél potenciálisan megjelenik a lincselésnek a nem is tudom, jelensége, vagy az arra való hajlam a kollektívában, és hogy egyébként meg most ezzel az eszközünk, tehát hogy ugye megint csak, hogyha már mondtad az előbb a Puzsérnál, hogy általában külföldi jelenségeket, ugye megint csak ott tartunk, hogy ez egyébként a Twitteren, ami Magyarországon szinte alig van, alig népszerű, hogy ott azért ez jellemzőbb, de hogy nyilván Magyarországon is megvan, tehát Magyarországon például a Facebook ennek az eszköze, ami nagyon közeli.
A megboldogult index komment szekció.
De hogy megjelenik-e ez? Tehát, hogy amikor feljön az árnyék, és valaki mondjuk érint valami árnyék témát, és ezzel mondhatnám azt is, hogy ő is árnyék figurává válik, mert hogy mert azzal viccelni, amivel én azt mondom, hogy én annyira jó ember vagyok, hogy én sose gondolnék erre, és akkor most jön az, hogy egyénként mennyire vagyunk álszentek a saját rasszizmusunkat és a többi illetően, hogy itt megjelenik mindig a lincselésnek a veszélye. Tehát, hogy a magamból kiprojektált árnyék emlékeztetőit úgy szeretném megszüntetni, hogy azokat a vásznakat eltüntetem, ahol ez megjelenhet. Tehát azokat a személyeket, akik ezt az arcomba tolják, azt megpróbálom elhallgattatni. És itt szerintem nagyon, tehát hogy ez látszik, hogy nagyon sokszor ez az úgynevezett cancel culture, amire mondjuk egyik oldalon azt mondják, hogy ez egy politikai szalmabáb, ez nem létezik, ez csak a jobb oldalnak a retorikája, hogy van ilyen, hogy cancel culture, de hogy azért látjuk, hogy szoktak erre törekvések lenni, hogy online összefogással elhallgattassunk, vagy diszkreditáljunk valakit. Ez a fajta lincselés is sajátja egyébként az árnyék jelenségnek, tehát hogy ahol árnyék megjelenik, ott az a fehérre mosott tudat valamilyen szinten érdekelt lesz abban, hogy elhallgattassa. És most akkor kérdezem én, hogyha ez egy erőszakmentességre, vagy az agresszív kommunikációra, vagy az agresszió megszüntetésére irányuló törekvés, akkor vajon mennyi agresszió jelenik meg a kollektív lincselésben?
Miközben egyébként úgy is meg lehetne fogalmazni egymás felé visszajelzéseket, kritikát, kiegészítéseket, mondjuk arról, hogy tegyük fel, olvasok nálad valamit, ami nem tudom, úgy látom, hogy szakmailag nem állja meg a helyét, ezt úgy is el lehet mondani, hogy nem alázlak szét nyilvánosan így egy kommentben. Mondjuk azt mondom, hogy beszéljük meg négy szem közt, vagy. Szóval, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen lehet és kell is visszajelzést adni, és nem ez a módja igazából.
Nem az a módja, hogyha látom, hogy valaki szerintem nem ért egyet velem valamiben, azt megfogalmazhatom én is, hogy egy posztot, hogy szerintem ez itt és itt nem állja meg a helyét. Vagy akár, hogyha szuper jó fej vagyok, akkor egyéni levélben is megfogalmazhatom neked, de miért ne lehetne nyilvános párbeszéd arról, amit én nyilvánosan írtam el? Szerintem tök jól írt erről pont a Drug Reporter, hogy az, hogy én posztot írok, az egy dialógus. Az nem az én monológom, arra emberek reagálni fognak, ami alapján majd én is mondok valamit. De hogy azt elvárni, hogy én már a lezár dialógussal kezdjek, hogy mi biztosan mindenkinek a véleményét figyelembe vettem itt az első gondolatom, tehát hogy ez egy valaminek a végét várom ott, ahol valami elkezdődött. És nagy különbség van a között, hogy én például megfogalmazok, ha nem is a te posztodra válaszol egy kommentet, hanem a te posztodra válaszol egy saját posztot akár. Nagy különbség van a között, hogy elmondom, hogy szerintem ebben hol nem értek veled egyet, szerintem ebben hol tévedsz, és a között, hogy azt mondom, hogy kollektívan felhívok mindenkit, hogy ezt az embert el kell hallgattatni. Tehát, hogy nagyon-nagyon más a kettőnek az energiája.
Viszont az is egy fontos téma, hogy megvan-e a, most a tartalomgyártói szintre levittem ezt a kérdést, megvan-e a tartalomgyártók becsülése, önbizalma ahhoz, hogy eleve elfogadják, hogy ezek nem lezárt kijelentések és diskurzusok, hanem hogy indul egy párbeszéd, lesz rá válaszhang, ha más nem, akkor kommentben vagy privát üzenetben. Hogy erre fel vagyunk készülve kollektív.
Kicsit ez már azért a nyilvánosság válságára mutat rá, amit az előbb, vagy itt amit inkább a végén behoztál, tehát hogy párbeszéd képtelenség, meg ez a buborékba ragadás, meg a kommentkultúra, ez már itt se kicsi a téma, szerintem ez már egy ilyen, még egy ilyen hatalmas buborék, amit mellettünk felfúvódott. De hogy szerintem, és akkor ez nem lesz PC. A PC, nem tudom, ilyen zászlóvivői, szerintem azzal nem mernek szembenézni, azzal az állításommal, nem persze nem az én állításommal, hanem a ténnyel, hogy szerintem az emberek egy jelentős része szeret gyűlölködni. Ez így itt van, és hogy ez önmagában attól, hogy én megfelelő névmást használok el, ez nem fog eltűnni, ez a késztetés. Ez az egyik állításom. A másik az, hogy fölöslegesen tabusít témákat. A PC, amiket nem kéne tabusítani. Pont azért, mert hogy Ricky Gervaisen keresztül megbeszélhetünk ilyen dolgokat például. A harmadik fő kritikám a pótcselekvés. Tehát, hogy, és akkor most mindjárt megkapom a marxista jelzőt, de hát, hogy azért mégiscsak van egy társadalmi alapja annak, amikor azt látjuk, hogy nem tudom, mondjuk az afroamerikaiak helyzete milyen az Egyesült Államokban. Tehát azt mondani, hogy az a legnagyobb probléma, hogy niggernek neveznek valakit, és nem az a valódi probléma, hogy mondjuk 9-szer valószínűbb egy fiatal fekete férfinél a 30 év alatt bekövetkezett halál, mint bármelyik másik etnikumnál az amerikai nagyvárosokban, vagy hogy rettenetesen felülreprezentáltak a börtönökben, vagy hogy rettenetesen sok gyerek nő föl szétszakított családokba, vagy nem férnek hozzá társadalombiztosításhoz, mert nincs egészségbiztosításuk, vagy akadályozzák őket adminisztratív eszközökkel abban, hogy szavazzanak, mondjuk a déli államokban, akkor tényleg az a legnagyobb kérdés, hogy most le lett tenni gerezve valaki a fekete rigóban, vagy nem. Tehát, hogy szerintem ez nagyon tudatos kísérletet látok abban, hogy eltérítsenek sokkal fontosabb társadalmi diskurzusokat, sokkal lényegesebb kérdésekről. Mm. Tehát ez az egyik fő bajom. A negyedik fő bajom meg az, hogy szerintem alapvetően triviális a PC. Tehát, hogyha ha kivesszük a PC-t, és azt mondjuk, hogy legyél jó fej, legyél egy kicsit empatikus, ugyan ne szagassál már senkit kommentekbe, mert milyen alja dolog már ez, hogy odamész, és ott kihányod magadból. Akkor ezzel már szerintem 99%-unk egyet tudna érteni. Hmm. Azt mondom, hogy PC, nem, véleménydiktatúra, Hollywood, nem tudom, Harvard, fúj. Szóval a PC-nek azt tenni a legjobbat, ha eltűnne ilyen értelemben, ha nem lenne kérdés, hogy alapvetően normálisak vagyunk, és normálisan viselkedünk, és elfogadjuk azt, hogy az ember szeret gyűlölködni, de az meg nem nyelvi kérdés lesz, hogy szeret gyűlölködni.
Szerintem ezzel pont azt ragadtad meg, ami bennem is forgolt, hogy valójában a PC az maximum azokat fogja vissza, akiknek amúgy se lenne szüksége erre a visszafogásra, azokat meg nem fogja érdekelni, akik meg nem fogják visszafogni magukat, és ennek a szabálynak, amit te is mondtál, nem is akarnak megfelelni, mert erősebb az agresszió késztetésük, a frusztráció levezetési késztetésük, mint az, hogy egyébként ne bántsanak másokat, hogyha az egyén szintjét vizsgáljuk.
És mit hozzáraknám, hogy tényleg valóban, ha én azt veszem ki a te szavaidból, hogy ez gyakorlatilag ez egy tüneti kezelés. Tehát a nyelvszabályozás, mint ilyen tüneti kezelés. És hogy ahogy mondtad te is, hogy valószínűleg azoknál nem foghatni, akiknek leginkább szükség lenne rá. Tehát, hogy az agresszív kommunikáció mögötti agressziót ugye nem tünteti el. És hogy szerintem az a nagyon érdekes, hogy behoztad ezt, hogy egyébként, hogy az ember szeret gyűlölködni. És hogy ez, mindig eszembe jut, hogy ezt valaki ezzel hogy tudna visszaélni ezzel a gondolattal. Mert hogyha én egy olyan ember vagyok, aki szeret gyűlölködni, és aki odahányja az agresszív véleményét a kommentekbe, akkor azt mondja, hát ez az, ezt nem veszik észre, akkor most már irány gyűlölködni.
Igen, akkor... hál' Istennek, mielőtt ezt meghallotta, nem gyűlölködött nyilvánosan.
Igen. De hogy érted, tehát, hogy most már így elő tudja ezeket is húzni, mint önvalidálás, hogy ez igenis jól van így. Tehát amikor erről beszélünk, hogy nagyon fontos megismerni azt, hogy az emberi természetnek mi az árnyéka, hogy például gyűlölködők vagyunk, és a többi, van bennünk egy olyan ösztönösség, ellenségességre való hajra, amit úgy is mondhatnék akár, hogy a harcos archetípusa, akkor nem azt mondjuk ezzel, hogy menj ki a világba, és éld ki kontroll nélkül ezt az árnyékat, ezt az archetípust, hanem azt mondjuk, hogyha tudatosan kapcsolódsz hozzá, akkor sokkal nagyobb lesz rá az esély, hogy ez nem öntudatlanul fog belőled előtörni, azaz nem az lesz, hogy te a felszínen teljesen PC vagy, és van egy gyönyörű politikai ideológiád, de amiért leválasztottad ezt a belső harcos archetípust, ezért olyan passzív-agresszív vagy kifelé, mint a húzat.
És még itt eszembe jutott az, hogy van egy dokumentumfilm, nem tudom pontosan, hogy ez jó műfaji megnevezés, ezt szerintem annak szánták, de más kérdés, hogy nem tartom dokumentumfilmnek azt, ami mondjuk egyoldalú, de szerintem ez egy egészen kiegyensúlyozott dolog lett, amit Monika Lewinsky vezet, meg az ő küldetéséről szól, hogy a cancel culture-ről beszélgessünk egy kicsit, és hogy iszonyú jól bemutatták azokat a kutatásokat egyébként, ami így megerősíti azt, amit Marci mond, hogy mondjuk egy foci meccsen sokkal nagyobb örömet érez a szurkoló, ha az általa nem kedvelt csapat veszít, mint ha az általa kedvelt csapat nyer. És hogy ilyenek vagyunk mi emberek.
És ne jöjj be azt a foci meccset, mert igazából minden csapatsport az valahol kicsiben a háború archetipikus energiájának a kieresztése.
Viszont szerintem pont ez a, ahogy te is mondtad, ez a lincselés, vagy az, hogy nem akarom látni, hogy egyébként ezt lehet csinálni, vagy hogy van egy ilyen késztetése minden embernek, okozhatja azt, hogy hát igen, hogy meglincselünk valakit egy teljesen ártatlan kifejezésért, egy kedves, visszatérve humoros kifejezésért. Amikor Évivel beszéltünk erről a témáról, akkor pont elmeséltem neki, hogy nemrég láttam az egyik hát egészen nagy több milliós követőtáborral rendelkező influencernél, aki amúgy egy nagyon kedves, szeretetteljes, kisugárzású fiatal lány, akinek tényleg minden egyes videójából, posztjából látszik az, hogy egy jó indulatú teremtés, és magára tett egy filtert egy Insta sztoriban, és nevetve mondta, hogy hát én ezzel úgy nézek ki, mint egy transvestita. és onnantól kezdve szegénynek egy héten keresztül kellett pontosan az ilyen típusú működésű emberek miatt hát vezekelnie, hogy soha többet nem mond ilyet, nem akar megbántani senkit, nem akart ezzel senkinek se rosszat okozni, mert sajnos az, amit te mondtál, hogy egyszerűen nem akarom látni azt, hogy van, aki ezt meri használni, mindenféle, nem tudom, gátló tényező nélkül, pusztán azért, mert egy odaillik a kontextusba, és ennek köszönhetően szerintem nagyon sok lincselés van manapság.
Holott nem úgy visszatérve, de az is tök valit, hogy valaki mondjuk pont rossz nemű, és azért megsértődik, és azt mondja, fú, ez amúgy ez kicsit gáz, és akkor ráírunk, és mondjuk, figyelj, amúgy ez ezért gáz, ezért esik rosszul nekem, mintha kis közösségben élnénk, ugye például, hogy egy faluban élnénk, és akkor én ezt mondom rád, én pont érintett vagyok, és elmondnak, hogy figyelj, szerintem ez így gáz.
Igen.
És ha mondtad, hogy tehát, hogyha tényleg olyan emberrel vagyok együtt, aki jó indulatú, aki érdekelt abban, hogy úgy legyünk együtt, hogy jól szeretjük egymást, úgy, ahogy nekem jó szeretve lenni, és ahogy neki jó szeretve lenni, akkor ezt meg lehet beszélni, tehát erről van, de van esély beszélgetni, és van azt mondani, tényleg bocsi, hát akkor én ezt...
Tehát tök oké, hogyha ez valakit bánt, csak nem mindegy, hogy akkor a PC mögé bújva próbálja megvédeni magát agresszív módon, vagy szimplán nem bántja, csak valahol végre levezetheti az agresszióját, attól, hogy én ezt korrekten, önérvényesítően, asszertíven elmondom, hogy ne haragudj, ez nekem rosszul esett. Nagyon nagy a különbség a kettő között.
Itt, amiről ti beszéltek most, abban a helyzetben van kontextus. Tehát van személyes kapcsolat, van ismerem azt az embert, vagy legalábbis vannak róla benyomásaim, vagy erőfeszítést teszek annak érdekében, hogy ismerjem azt az embert. Tehát ti tudjátok, hogy ő jó szándékú, vagy legalábbis vélelmezitek, hogy a posztjai alapján úgy tűnik, hogy jó szándékú, stb., de hogy ezért baromi veszélyesek ezek ez a kontroll nélküli és felkészülés nélküli kilépés az online térbe, és tolom, mint én csak egy kamerába beszélek, ugye nekem nincsen semmilyen hatásom, meg felelősségem és a többi, de hogy nincsen. Mert hogy azért tud elszabadulni a pokol, mert ismeretlen emberek szállnak ebbe bele. Ráadásul hát szervezett módon. Tehát, hogy azért ne legyenek ilyenkor nagy, szerintem ilyen tévképzetek a fejünkben, hogy erre szakosodnak emberek, meg annak vannak ilyen fórumok, meg Reddit, nem tudom, meg Discordon, hogy na láttátok ezt, akkor menjünk és osszuk ki, árasszuk el, húzzuk le. És akkor ennek a kevésbé durva, amikor lepontozzák egyesre a spárt, mert nem tudom, romlott a tej. De egészen szélsőséges ilyen megsemmisítésig, vagy legalábbis megsemmisítési szándékig eljutó, amit te is mondtál, nekem tetszik ez a szó, lincselésig terjed ez, de így írtanak ki embereket egyébként tudományos, vagy művészeti, vagy egyéb más környezetekből is, mert azt mondják, és ugye ide már elég a vélelem, nem kell, hogy ez annak bizonyítása legyen, tehát mai napig nem tudjuk például, hogy Kevin Spacey tényleg egy szexuális ragadozó-e, de azt tudjuk, hogy House of Cards, nem tudom, hanyadik évad, de biztosan nem lesz, és hirtelen meg kellett halnia a sorozatban, hogy kielégítse ezt a típusú vágyat. Tehát már az előtt eltöröltük, hogy egyáltalán ennek lett volna bármilyen kicsengés, ez illető karrierének vége, és nem ez az egyetlen példa. És én nem a szexuális ragadozók pártját fogom, hanem csak fel szeretném hívni annak a dolognak a nem is tudom, hogy a jelentőségre figyelmet, hogy azért itt nagyon, nagyon nagy a hasonlóság a között, hogy mit pörget ez a közösségi média, és ez hogyan válik egy valódi, tehát ez a virtuális lincselés egy valódi eltörlésé, egy valódi lincselésé. Szerintem nagyon kevés választja el a kettőt egymástól. Tehát én érzek egy ilyen gátszakadási pillanatot, Amerikában az a szobordöntésekben nagyon szépen megnyilvánul, vagy a rendőrség feloszlatását követelő tüntetésekben, ami egy PC dologból indult, és odáig fokozódik, hogy itt konkrétan a fizikai teret kezdi ez átformálni. Az erőszakos gyűlöletbűncselekményeknek az elszaporodásáról már nem is beszélve. Tehát, hogy itt azért vannak keményen helyzetek, amikor mondjuk megakadályoznak egy egyetemi tanárt, abban, hogy megtartsa az előadását mondjuk gyújtogatással és robbangatással bizonyos hallgatói csoportok, mert nekik nem tetszik az, ahogy ő beszél bizonyos témákról. Tehát, hogy szerintem kezd ez átgyűrűzni, még nem nálunk, de az első támokban már abszolút, Nyugat-Európában szintén, és már egyébként ennek is van egy ellenreakciója ebben a közegben.
És ahogy hallgattalak, és behoztad ezt a Kevin Spacey példát, az jutott eszembe, hogy visszavinném ezt az egészet megint az egyén szintjére, ahonnan mi Biával indítottuk, hogy ezt, ha úgy hallgatom, hogy valamilyen módon éppen érintett vagyok, és még nem dolgoztam fel, akkor csak annyit hallok ki belőle, hogy meghazudtoltál engem a saját élményemben, hogy engem valaki bántalmazott, és ha már megdolgozott, akkor ki tudom hallani azt, hogy nem, te nem foglaltál állást, hanem csak azt tetted fel kérdésként, hogy nem lenne jobb, ha nem csak állításokat fogadnánk el alapból igaznak, hanem megvizsgálnánk annak a valóság tartalmát. És hogy az egész mai adásnak ez volt részemről a célja, hogy megértsük azt, hogy kérdésfelvetés és meghazudtolás között óriási különbség van. Kérdésfelvetés és gyűlölködés között óriási különbség van. És hogy ne mossuk ezeket a kategóriákat össze.
Van egy radikális feminista aktivista ismerősöm, akivel egyszer egy hosszabb ilyen komment folyamban kezdtünk el vitatkozni, aztán azt javasoltam, hogy ezt inkább folytassuk privátban, mert nagyon nem apostoshoz kapcsolódó témáról volt már a végén szó. És itt a nők elleni erőszak kapcsán volt egy hasonló, hogy én nem feltétlenül szeretem ezt, amikor specifikusan nők elleni erőszakról beszélünk. Tehát a családon belüli erőszakot női problémaként való keretezés. Ezen ment a vita, hogy ez most egy női probléma, vagy ez a család egészét érintő probléma, és lehetnek-e adott esetben, ne adj Isten, néha az esetek 10%-ában ugyan, de férfi áldozatok is, és akkor vajon a nane helyesen jár el, hogyha kirekeszti a férfi áldozatoknak az érdekvédelmi képességét.
És hogy közben a férfi áldozatokat, ha megmerjük említeni, akkor olyan, azon, mintha azt mondanánk, hogy a női áldozatok fájdalma kisebb, de hát egyáltalán
meg
nem.
Számít, meg irreleváns, és a többi. Igen. Na, ezen ment a vita. Uh-huh. És akkor én egyetlen dolgot mondtam neki a legvégén, nyilván nem fogjunk soha egyetérteni abban, hogy ez helyese. Én annyit kérdeztem tőle, hogy te szeretnéd-e azt, itt már a cancel culture-ről és egyebekről is szó volt, és ennek volt ez volt a kontextusa, hogy nem szeretnél-e olyan bírósági rendszert, olyan igazságszolgáltatási rendszert az országban, ahol élsz, jelesül mondjuk Magyarországon, ahol tanúvállomások alapján mindenfajta egyéb bizonyítékok nélkül ott helyben 5 perc alatt ítéletet hoz rólad valaki, hogy bűnös vagy ártatlan vagy. Itt tanúvállomásokról, tehát bemondás, véleményekről beszélünk. És nem észrevenni azt, hogy egyébként a véleménynek milyen abszolutizálása van a közbeszédben, hogy véleményvezérek irányítanak komplett piaci szegmenseket, amit az influencer mond, az történik, most nyilván nem. De hogy, tehát, hogy ez nem összekötni a pontokat, hogy itt alapvetően ez a probléma, egy kontrollálatlan kiáramlása a véleményeknek, és annak az ilyen ideológikus pozíciónak az ilyen öntudatlan elfogadása, hogy minden vélemény egyformán értékes, és hogy nem lehet valójában különbséget tenni vélemények között, és nem lehet mérlegelni, és nem lehet szűrni. És ez szerintem ez nem igaz. Tehát, hogy a nyilvánosság, a jó nyilvánosság, az a fajta deliberatív, demokratikus nyilvánosság, ami mondjuk úgy nagyjából ugye a 20. század második felég még úgy így, ahogy de működött, az pontosan ezt a kontroll szerepet töltötte be. Ennek a leépülése, az ezeknek a jelenségeknek a tömegessé válásához vezet a lincseléstől az influencer lány megkurcolásáig egyetlen rossz mondat miatt. Szóval kellene kapuőrök, és nem a PC lesz a kapuőr, mert a PC-t is részben egy kapuőrnek kellett volna bizonyos helyzetekben megállítania.
Újra kihangsúlyoznám ezt, hogy bizonyos témáknak a felhozása, hogy erről szól ez a podcast, hogy megtűrjünk egymás mellett ellentmondásosnak tűnő dolgokat, egymás mellett fontos témákat, amik attól, hogy felhozzuk az egyiket, nem töröljük el a másikat, és attól, hogy igaz az egyik, nem lesz kevésbé igaz a másik, és hogy ez valahol egy fejlődési teljesítménybe kell vallani, hogy valaki ezeket az ellentmondásokat tudja tolerálni, és el tudja kezdeni emészteni. Hogy nem mondjuk azt valamivel, hogyha azt állítjuk, hogy igaz, hogy az ellenkező állítás nem igaz. Lehet, hogy valaki mondja, de hogy sokan nem így beszélgetünk, meg nyilatkozunk.
Nagyon egyetértek, hogy egyszerre létezhetnek egymással ellentmondó igazságok. Ez abszolút így van. Ez mindenben így van. Csak nem, nagyon nehéz ezt megérteni. A részben az igazságos világba vetett illúziónk miatt, hogy a világ alapvetően egy igazságos hely, ami nem igaz. Másrészt, hogy vannak jó és rossz válaszok, vannak igaz és helyes és helytelen és rossz válaszok, ez se igaz. Üzleti környezetben, csak azért tudom innen hozni a példát, hogy üzleti környezetben nincs ilyen, hogy jó döntés. Tehát ez majd utólag kiderül, hogy az volt-e. Még nincsenek jó és rossz opciók vannak, egyiket kiválasztod, és majd meglátod, hogy mi lesz, és imádkozol sűrűn, hogy jól süljön el. Tehát, hogy ez a fajta ilyen bináris logika nem működik, és amint beemelsz egy ilyet, és amint azt mondod valamire, amiről ő egyébként az ellentétes esetleg az ő pozíciójával, akkor elindul ez a virtuális árak, és hiszen ott mély lesz. Úgyhogy hát ezt jó ez a podcast, hogy egy kicsit temetjük az árkokat.
Köszönöm, hogy eljöttetek. Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.